Vendégünk a stúdióban továbbra is Alexa Noémi, a Transparency International Magyarország ügyvezetője. Önök egy olyan javaslatcsomaggal vágtak neki az elmúlt időszaknak, amelytől azt remélték, hogy már a mostani, most közelítő választási kampányban is használhatják a pártok, és ezzel átláthatóbbá válna a kampányfinanszírozás. Ez a javaslatcsomag emlékezetes körülmények között kudarcot vallott a parlamentben. Minek tulajdonítja először is ezt a kudarcot, majd utána beszélünk részletesebben is a csomag tartalmáról?
Politikai konszenzus hiányának, egyértelműen annak, hogy képtelenség Magyarországon a két nagy párt között bizonyos ügyekben kompromisszumot hozni, mert ugye az egyik a másik támogatását a saját veszteségének érezni. Mi éppen ezért gondoltuk azt, hogy ha a Freedom House és a Transparency International áll elő egy javaslattal, akkor talán velünk hajlandó mind a két nagypárt és a kisebbek is kompromisszumot hozni, de nem sikerült.
Milyen utat futott be a parlamenti egyeztetéseken, pártok közötti egyeztetéseken ez a csomag, hiszen önöknek egy koherens csomagjuk volt, javaslatcsomagjuk volt a helyzet átalakítására.
Ugye a mi javaslatunk az már törvényszöveg volt, tehát egy törvénytervezet, de sokkal előbb kezdődött maga a folyamat. A 2006-os választások után az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet kezdte a javaslatok kidolgozását párt- és kampányfinanszírozás reformjára, és a pártokkal az egyeztetéseket, a Nézőpont Intézetet bevontva. Ezek az egyeztetések ugyanúgy kudarcba fulladtak az utolsó pillanatban, és ezeket a javaslatokat vettük mi is át, redukálva csak a kampányfinanszírozás reformjára, mert azt láttuk, mi áprilisban ültünk le először a pártokkal, azt láttuk, hogy ezen a téren van esély kompromisszumra, a pártok finanszírozására vonatkozóan nem láttunk esélyt a következő választások előtt kompromisszumra.
És erről le lehetett sikeresen választani a kampányfinanszírozást, vagy azt gondolták, hogy ezért ez egy korlátozottabb terület, ahol valamilyen nagyobb átláthatóságot el lehet érni?
Igen, azt gondoltuk, hogy ez még számunkra is egy elfogadható kompromisszum. Tehát, hogy egy nagy lépést teszünk előre, hogyha nem is a teljes rendszert reformáljuk meg, de maga a választási kampány tud tiszta lenni és átlátható lenni, ami azért sokat tisztít a pártok finanszírozásán is, vagy tisztított volna. De és aztán utána folytattuk az egyeztetéseket szeptemberben, már a kész törvényszöveggel, ugye a sarokpontokról egyeztünk meg áprilisban, és akkor derült ki, hogy nem igazán létezik ez a kompromisszum, ami még áprilisban úgy tűnt, hogy megvalósulhat.
Milyen pontokon borult meg ez a kompromisszum, vagy hol látták a legnagyobb gondot, vagy a legfontosabb kifogásokat a pártok részéről?
A kampány időszakban nem sikerült egyességre jutni, ugye most 72 nap, mi 60 napot javasoltunk, a Fidesz 30 napot javasol, nem sikerült a 45 napban megegyezni, de ami talán ennél is fontosabb az, hogy mire költhetik a pártok a kampányok alatt a pénzeket, és hogyan spóroljunk a kampánykiadásokon. Ugye mindenkinek az a célja, hogy olcsó kampány legyen, de a választópolgár tudjuk informálni a pártok programjairól, hogy tudatosan dönthessen egy-egy program mellett. A Fidesz kampány stratégiája vagy kampány finanszírozása kapcsolatos alapvetései szerint az lenne, azt tenni a legolcsóbbá a kampányokat, hogyha abszolút korlátoznánk vagy tiltanánk a média hirdetéseket, most egyszerűsítve fogalmazok.
Beleértjük a kereskedelmi televíziókat, óriás plakátokat is, tehát hogy nagyjából az egész klasszikus hirdetési területet visszaszorítaná.
Igen, többféle verzió létezik ebből, de a legextrémebb az ugye ez, hogy a klasszikus hirdetési területek teljes mértékű visszaszorítása. Van olyan verzió, amikor azt mondjuk, hogy bizonyos műsoridőt ingyen kaphatna, vagy reklámidőt minden párt, és akkor azt használja a saját belátása szerint. Ez kétségkívül radikálisan csökkenteni a költségeket, ugyanakkor felmerül az a dilemma, hogy vajon a választópolgárokat akkor tudjuk-e tájékoztatni, tudják-e a pártok tájékoztatni a programjaikról, hiszen nem minden pártnak ugyanaz a kampány stratégiája, van amelyik hirdetni szeret, van amelyik lakossági fórumokat szeret összehívni, ez ugye a választók ízlésétől is
illetve
függ.
A kisebb és nagyobb pártok infrastruktúrális ellátottságától is függ, hogy melyik párt képes jobban közvetlen kapcsolatba kerülni az ország teljes területén a választóival, melyik inkább országos hirdetéseken keresztül tud jobban kapcsolatot teremteni.
Így igaz, az esélyegyenlőség az egy másik nagyon fontos szempont, amikor egy ilyen rendszert próbál az ember kialakítani, amellett, hogy ugye legyen olcsó és átlátható és informálja az embereket, hogy a kis és a nagy pártok soha nem lesz teljes az esélyegyenlőség, de azért ezt be kell próbálni szem előtt tartani, mindenképpen amikor magát a rendszert kialakítjuk. És akkor ugye még ebből kiindulva egy nagyon nagy kérdésben nem sikerült kompromisszumra jutni, hogy mennyit költhessenek a választások alatt a pártok. Ugye a törvényben jelöltenként 1 millió forint van a mostaniban, a valóságban a két nagy párt ennek 10-szeresét költötte a kutatások szerint az elmúlt választásokon. Mi azt javasoltuk, hogy vegyük a felére a valós költéseket, tehát legyen 5 millió forint jelöltenként a költési határ, viszont azt átláthatóan kampányszámláról fizessék ki. A kampányszámla intézményében egyesség született, tehát hogy azt minden párt támogatta.
Azt az elvet elfogadták, hogy legyen kampányszámla.
Igen, csak hogyha körülötte levő egyéb intézkedések, tehát a kampányköltési limit például nem reális, akkor ugye nagyon könnyen megkerülhetővé válik a kampányszámla, és nem akartunk abba a kompromisszumba belemenni, hogy esetleg egy látszat megoldás szülessen.
Tehát egyébként ezeknek a civil szervezeteknek, annak a csoportnak, amelynek a Transparency International is része volt egy olyan elvrendszer, amiből nem akart engedni, hogyha én jól értem. Tehát minden egyes kérdésben volt egy olyan döntésük, hogy önök mihez ragaszkodnának ahhoz, annak érdekében, hogy olcsóbb, átláthatóbb, egyszerűbb legyen a kampány.
Igen, ez köztünk is egy folyamatos tárgyalás volt, ahogy haladtak előre a pártokkal a tárgyalások, hogy mi az, amiben még belemegyünk, mi az, amiben már nem. Ugye az egy komoly döntés volt, hogy a pártfinanszírozást leválasztjuk a kampányfinanszírozásról, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a kampányok bevételi oldalát nem tesszük teljesen átláthatóvá, de mégis úgy láttuk, hogy ez előrelépés lenne, de abba már nem nagyon szerettünk volna belemenni, hogy csak egy darab kampányszámlával, illetve az állami számvevőszék szerepének megerősítésével vágjunk neki a következő választásoknak, mert ez ugyanúgy megtartja a korrupciós kockázatokat.
Mi lett volna a kampányszámlával, vagy a kampányszámlára vonatkozóan a pontos javaslatuk? Tehát mit jelentett volna, hogyha megvalósult volna ez a kampányszámla?
Ugye a választási kiadások, vagy a kampánykiadások erről a számláról kerültek volna ki fizetésre, és a számlát vezető bank minden héten megküldené az állami számvevőszéknek a számla kivonatát, és az állami számvevőszék nyilvánosságra hozná a számla kivonatot. Ehhez párosul egy ilyen kvázi ellenőrző intézkedés rész is, hogy minden plakátot, minden nagyobb választási terméket, tehát nem a kulcstartókat, regisztrálni kellene a választási irodákban, és ugye azokat is nyilvánosságra hozni, és akkor van lehetősége, mint az állami számvevőszéknek, de akár az állampolgárnak is nyomon követni, hogy ami a kampányszámla kivonaton megjelenik tétel, az megjelenik-e a regisztráció során, és fordítva.
Nincs olyan esemény, plakát, hirdetés, ami ugyan elhangzott, megtörtént, adásba ment, de nem volt, tehát nincs nyilvántartva a kampányszáma.
Igen, és ezek a nagyobb tételekre vonatkoztak, tehát az ilyen kisebb gulyás, leveses vacsorákat nyilván nem lehet ezzel kiszűrni, de nem is ezek, itt folyik el a legtöbb
pénz. És az állami számvevőszéknek milyen plusz jogosítványai lettek volna ahhoz képest, ami most a rendelkezésére áll?
Nem sokkal több valójában. Igaziból azt hiszem, hogy attól erősödött volna meg az állami számvevőszék, hogy egyrészt ugye plusz kapacitást mindenképpen igényel ennek a törvénynek a végrehajtása, hogyha ha esetleg egyszer elfogadják. Tehát, hogy kapacitásban erősödött volna, a jogkörben nem feltétlenül, viszont egy betartható jogszabályt kellene számon kérnie, nem egy betarthatatlan, ami azért nagy előrelépés az ő szempontjukból.
Hogyan értékeli azt a Transparency International, hogy nincsen, és most úgy tűnik, hogy belátható időn belül lehet, hogy nem is lesz elnöke az állami számvevőszéknek? Ez mennyiben veti vissza a mostani szabályoknak az érvényesítését, azoknak a szabályoknak az érvényesítését, amit egyébként önök bírálnak?
Nem, hogy elnöke nincs, de hogy alelnökei sincsenek az állami számvevőszéknek. Ez nagyon felelőtlen intézkedés vagy lépés a magyar politikai elit részéről, hogy az egyik legfontosabb kontrollintézményt vezető nélkül hagyjuk, pláne választások előtti időszakban. Egyáltalán nem gondolom, tehát egyáltalán nem az Kovács Árpád újraválasztása lenne a cél, hiszen a Transparency International mindig is azt mondja, hogy az ilyen hosszú távú pozícióknál az újraválasztást korlátozzuk, de borzasztó nagy felelőtlenség így neki menni a jövő évi választásoknak. Messze nem lesz akkora súlya a kontrollnak, még akkora sem, mint amennyi 4 évvel ezelőtt volt, és sokkal szabadabbnak érezhetik a vásárt a pártok a választások alatt.
A Transparency rendre közé tesz különböző listákat a világországainak korrupciós fertőzöttségével kapcsolatban. Magyarország most hol áll ezen a listán, hiszen évről évre azt halljuk, hogy közepesen fertőzött országnak számít ebből a szempontból. Miközben, ha csak az elmúlt egy évet nézzük, az embernek az lehet az érzése, hogy itt mindenhonnan dőlnek ki a korrupciós esetek, elég, hogyha a nyár eseményeire vagy az elmúlt hetek eseményeire gondolunk.
Magyarország ugyanígy áll, tehát közepesen fertőzött, és valóban évek óta...
De itt áll évek óta, miközben most viszont úgy érezzük, hogy sokkal erőteljesebb a korrupciós eseteknek a nyilvánossága, vagy mintha több ilyen eset lenne.
Igen, én örülök, hogyha így érezzük. Az Index, ez a Transparency Internationalnek ez az indexe mindig az előző 2 év átlagát veszi figyelembe. Tavalyhoz képest nem változott a helyzetünk, egyet léptünk előre, de ez a módszertani hiba határon belül, meg a környező országoknak a körülöttünk levő országoknak a helyzetével is változik, de hogy a magyar pontszám, ugye 0-tól 10-ig adunk pontot, az 5,1 maradt ugyanúgy, ahogy tavaly volt, az egy nagyon jó jel, hogyha egyre több eset kerül napvilágra. Sokszor ez vissza is veti az ember helyét, meg pontszámát ezen a ranglistán, amikor úgy már azt érezzük, hogy mindenhonnan korrupciós ügyek kerülnek elő. Az is nagyon jó jel, hogyha nyomozások indulnak a korrupciós ügyekben. Kell ez a tisztulási folyamathoz, hogyha ezek a folyamatok beindulnak, és tényleg így is maradnak, akkor elképzelhető, hogy előbb-utóbb javulás történik.
A sorrendelés a Magyarország helyzésével kapcsolatban általában azt szokták mondani, hogy ez nem annyira rossz hely, viszont a rossz hír az, hogy nem változik. Tehát, hogy évek óta ugyanitt állunk, miközben hozzánk hasonló országok, és itt említett példákat is változtattak. Amikor javul mondjuk egy országnak a helyzete, az minek tudható be? Kormányzati intézkedéseknek, a nyilvánosság nagyobb erejének, vagy az emberek nagyobb figyelmének? Hogyan látják ezeket a...
Általában a politikai elkötelezettség az, ami valódi javulást tud hozni, hogy ez most magától a politikai elittől jön, mert valamiért meg akar tisztulni, vagy olyan kormány kerül hatalomra, vagy pedig a választópolgárok kényszerítik ki azzal, hogy folyamatosan számon kérik a döntéshozókat, és aktívan részt vesznek az ellenőrzésükben, az már kérdés, de mindenképpen politikai elkötelezettség az, ami előre tudja vinni az adott országot, hiszen sok esetben korrupció ellen csak strukturális reformokkal lehet fellépni. Magyarországon is ez a helyzet, tehát lehet ilyen-olyan intézkedéseket hozni, de valódi áttörés akkor lesz, hogyha szerkezeti reformokban tudunk gondolkodni.
Ilyen példákat egyébként lehet látni akár az ország környezetében is, tehát a közép-európai régióban voltak olyan országok, amelyek javítottak a helyezésükön, vagy egy elgondoltabb stratégiával, ha lassan is, de változtatásokat értek el.
Lettország például nem most, az utóbbi 1-2 évben, de a 2000-es évek elején jelentősen javult. Szlovénia és Észtország folyamatosan javult, de sokkal jobb pozícióból is indult, mint Magyarország. És ugye a régiós átlagot jelentősen növeli Románia és Bulgária esete, mert hogy az EU csatlakozás miatt ott azért a joganyagot meg kellett szilárdítani, és hogyha nem is szűnt meg ugye a korrupció, tehát hogy még mindig korrupcióval erősen fertőzött országokról van
szó. Sőt, az Európai Unió föl is hívta többször ezen országok figyelmét, tehát ez egy központi kérdés Brüsszelben is, hogy mi történik a román és a bolgár helyzettel.
Igen, de önmagában a jogszabályi változások, tehát hogy bizonyos kereteket megteremtettek, az már javuló tendenciát mutat. Ugye a végrehajtás a következő lépés, ami úgy tűnik, hogy ott sem megy zökkenőmentesen.
Mi a magyar korrupciós helyzet természetrajza, ha lehet így kérdezni? Tehát melyek a legfontosabb jellemzői a magyar korrupciós helyzetnek?
Hogyha a társadalom szempontjából nézzük, akkor talán a legfőbb gond az, hogy elfogadjuk. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy velünk született valami, ez egy átok a nemzeten, igen, és hogy ez ellen nem lehet fellépni. Nem, a korrupció nem ilyen, tehát azért annak megvannak a mechanizmusai, vannak jogszabályok, vannak mindenféle módszerek, eszközök, amikkel fel lehet lépni ellene, és be lehet vezetni olyan intézkedéseket, amelyekkel radikálisan csökkenthetők a korrupciós kockázatok. Tehát ez, ebből a szkepticizmusból jó lenne kilépni.
Erre mondjuk azt, hogy intézményesült a korrupció, hogy elfogadják az emberek, vagy az intézményesültség az más jelent?
Az más jelent, az inkább azt jelenti, hogy sokkal gyakoribbak a több szereplős tranzakciók. Tehát ugye nem két ember vagy két szervezet között mozognak a vesztegetéses összegek például, hanem a rejtettséget biztosítva egy láncon mennek keresztül, és így nehezebben követhető, viszont egyre több szereplő van benne, és egy ilyen intézményrendszer alakul köré. Tehát, hogy ez az intézményesülés, és hát a válság hatására még szerintem kiemelendő az üzleti szektor korrupciós kockázatainak a növekedése, ez világszerte így van. A magyar adatok is azt mutatják, hogy a cégvezetők a válság következtében sokkal engedékenyebbek magukkal szemben, hogyha korrupcióról van szó. Tehát azt gondolják, hogy a piac megszerzésért, vagy az üzlet, a profit megszerzésért többet engedhetnek meg maguknak.
Milyen sikeres stratégiák vannak? Ugye említettem a műsor elején a kormány antikorrupciós csomagjával kapcsolatban, hogy igazából a legnagyobb baj az, hogy nem illeszkedik egy átfogó stratégiában, nincs ilyen kormányzati stratégia. Milyen stratégia létezne Magyarország számára a korrupció ellenes küzdelemben?
Létezik ez a stratégia.
Már önök csak készítettek, csak nincs egy ilyen elfogadó.
Nem csak mi készítettük, ez az antikorrupciós koordinációs testület készítette, amiben ott volt a kormányzati oldal, ott voltak a civil szervezetek és a nem kormányzati egyéb állami szervek, tehát hogy a stratégia létezik, és az akcióterv is létezik. Ugye ott a prioritások a párt és kampányfinanszírozás, átláthatóvá tétel a közbeszerzési rendszer reformja, a hatósági engedélyek tisztává tétele és az uniós források felhasználásának átlátható nyomon követése. Ezek közül egyelőre nem látjuk, hogy bármelyikben előrelépés történne. A közérdekű bejelentők védelme egy eleme a stratégiának, de tehát, hogy ebben történik majd előrelépés. Úgyhogy a stratégia az megvan, az biztos szakmai alapokon nyugszik. A végrehajtáshoz kellene a politikai elkötelezettség, és ez az, amit mi most nem látunk.
Itt beszéltünk több olyan eleméről a stratégiának, amiben van bizonyos előrelépés, de hol van legkevésbé előrelépés? A közbeszerzési törvényt, vagy a bejelentővédelem megerősítését említettük, de hol van, melyek azok a területek, ahol úgy látják, hogy a legkevésbé történt bármi is, vagy a legkevésbé van politikai elhatározottság a helyzet javítására?
Talán a korrupció felderítése terén, tehát hogy ugye ez a legrizikósabb, hiszen a politikai és a gazdasági elit összefonódásából származó korrupciós esetek nagy része a magas pozíciójú döntéshozókat szokta érinteni, ez a nemzetközi tapasztalat. Tehát, hogyha megerősödik a korrupciós események felderítése, akkor könnyen lehet, hogy az visszacsap a mostani a döntéshozókra, és ezt széles értelemben mondom, tehát nem csak a parlamenti képviselőkre. Úgyhogy itt a legnehezebb előrelépni, és ebben látom, hogy a legkevesebb történt volna, annak ellenére, hogy azért jóval több a nyomozás, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
Csak kérdés, hogy mennyire lesznek sikeresek ezek a nyomozások, hiszen valóban azt látjuk, hogy az ügyek dőlnek ki napról napra, csak nem tudjuk, hogy hova fognak vezetni ezek az ügyek, tehát hogy tényleg megtalálják-e a felelősöket. Az eddigi ügyek azért nagyjából azt mutatják, hogy itt vagy ott, de elcsúsztak a nyomozás
Igen.
során, vagy az igazságszolgáltatás különböző részeiben.
Igen, vannak a sajtó számára, vagy a közvélemény számára teljesen nyilvánvaló esetek, amikben mégsem érezzük azt, hogy előrelépés történne, és akkor nagy kérdés az, hogy miért.
Ja, említette az üzleti korrupciót, ami Magyarországon is jelen van, és furcsa módon ugye a válság hatására erről beszélt, hogy a cégvezetők könnyebben elfogadják, de milyen mechanizmusok vannak az üzleti korrupcióban. Tehát magyarul az az állításuk, hogy azon a területen is van korrupció, ami nem feltétlenül az állammal való üzletelést jelenti, hanem a magánszektor egymás közötti viszonyrendszerében is.
Igen, ez is létezik, de sokkal inkább egy-egy üzleti vezetőnek, vagy egy beszerzési osztály vezetőjének az egyéni akciója, mint egy ilyen szisztematikus, intézményesült korrupciós mechanizmus, amiben ugye több cégvezető és kormányzat vagy állami szereplők, önkormányzati szereplők vesznek részt, tehát más típusú.
Tehát ahol ami szisztematikusabb, az mindig olyankor lép elő, amikor állami szereplő vagy önkormányzati szereplő közbeszerzés, engedély megszerzése kerül a képbe.
Igen, ezt mutatták a mi interjús elemzéseink, de nem szabad alábecsülni az üzleti szektoron belüli korrupció jelentőségét, vagy romboló hatását sem, hiszen, hogyha ez a kultúra meghonosodik egy cégben, akkor az borzasztóan visszaveti a versenyképességet, és egyéb korrupciós mechanizmusokat is tud generálni, akár az állami szektor felé.
Vannak megkereséseik cégek részéről, tehát magyar cégek részéről, vagy vannak olyan modellek a világban, amelyeket mondjuk a magyar cégek, nagy cégek, bankok alkalmazhatnának a korrupció visszaszorítására?
Van rengeteg ilyen iránymutatás, eszköz van, ugye magyarul...
Tehát bejelentő védelem akár a magáncégeknél is lehetne, tehát olyan mechanizmusokat létre lehet hozni magáncégeknél is, amelyek védelmet adnak a korrupciós cselekmények leleplezőinek.
Például a bejelentő védelem, ez egyébként a multinacionális cégek nagy részénél ezek létező eszközök.
És működnek is egyébként a tapasztalataik szerint?
És azt mutatják az ő saját felméréseik, hogy azért csak hellyel közzel. Tehát van olyan terület, ahol nagyon jól működik, például a bejelentő védelemmel nagyon sok korrupciós esetet tárnak fel a cégeknél.
Magyarországon is?
Magyarországon is, igen, azt mutatták az ilyen típusú statisztikák, de vannak olyan eszközök, mondjuk egy etikai kódex, ami egyáltalán nincs akkora hatással a cég dolgozóira, mint amekkorával mondjuk Amerikában bizonyos cégeknél ez hatással
van. És ez inkább kulturális okokkal magyarázható, hogy mondjuk egy etikai kódexnek nincs olyan nagy érvényesítő ereje, mint mondjuk Amerikában.
Biztos valamelyes kulturális okokkal is magyarázható, de hogy mennyi időt fordítunk az etikai kódex elsajátítására, milyen módon, tehát aláíratjuk csak a dolgozóval, vagy csak a honlapon van, vagy esetleg folyamatosan képezzük, és etikai dilemmák elé állítjuk a munkatársakat, azért az nagy különbség tud lenni.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Alexa Noémit, a Transparency International Magyarország ügyvezetőjét hallották.